A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
A mikrofonnál Olá Andrea, folytatjuk a beszélgetést Prószéki Gáborral, aki számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, korábbi főigazgatója. Kiderül majd, hogyan vált számára érdekessé és kutatandó területté a matematika mellett a nyelvészet, hogyan hathat például a mesterséges intelligencia hosszú távon a nyelvünkre. Előtte azonban beszéljünk arról, mi mindennel foglalkoznak a szakemberek a Nyelvtudományi Kutatóközpontban, hiszen a szünet előtt csak két intézet tevékenységéről beszélt a vendégem.
A másik kettőből az egyik a Lexikológiai Intézet, amit nem kell nagyon magyarázni, hogy szótárkészítés. A Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a célja, hogy magyar nyelvi szótárak legyenek, tehát az általában sokak számára olyan furcsa, mert hát az a szótár, hogy angol magyar, meg spanyol magyar, meg kínai magyar. Nem, az is szótár, hogy összeszedjük egy nyelvnek a teljes szókincsét, elmagyarázzuk adott esetben azon a nyelven a jelentését, a történetét, úgy mondják, történeti etimológiai szótár, amiben hát a magyar szókincset amilyen teljességében lehet megpróbáljuk kezelni.
De ez hogy lehet?
Hát gyűjtik, ugye ez már 19. században indult, és mai napig nem fejeződött be. Tehát, hogy nyilván a szókincs és a szójelentés és az újjelentés változások egy olyan inventárium a magyar nyelvnek, amit megint más nem csinálhat meg, mert ez csak a mi kincsünk, és hát ezt gyűjtik és csinálják és építik, és ma már számítógépes technikákkal. Ugye egy picit mindig visszaköszön az, hogy én azért egy számítógépes nyelvész vagyok, de ez azt hiszem, hogy a 21. században szükségszerű. Tehát lehet, hogy a 19. vagy a 20. első felében ezt kézzel lehetett csinálni. Talán más is volt a sebessége a világváltozásának. Ma viszont erre szükség van. Óriási szövegtesteket, szövegkorpuszokat gyűjtünk össze, amiből a rendszerek kiválasztják a szavakat, és a keze alá dolgoznak annak a szótárosnak, lexikográfusnak, aki készíti ezt a nagy szótárat. Vagy például elkészült, nem olyan régen, az új etimológiai szótár, és csak azért mondom jó szívvel, mert fönt van a webben, tehát US, új etimológiai szótár, .nyatud.hu, tehát meg lehet nézni, és ott a legújabb tudásunk szerint, hogy melyik szónak mi az eredet, és hogy alakult ki, le van írva, amiről tudjuk, van olyan, amiről még mindig csak sejtéseink vannak, de hogy ezt egy teljes szótár erejéig meg lehet csinálni, ezt csinálják a lexikográfusok. És akkor van a negyedik intézet, amelyiknek már egy picit a nyelvtechnológia, illetve a mesterséges intelligencia irányáról már azért itt volt alkalmunk perceken át beszélgetni. A nyelvtechnológia és alkalmazott nyelvészet, nyilván a nyelvtechnológia is egy alkalmazott nyelvészet, de az egy kiemelkedő ág, ami ma nem kell magyaráznom AI korában, hogy ez micsoda. De például itt építik a legnagyobb magyar nemzeti szövegtárat, amiben szövegegységek vannak benne, és lehet bennük keresni, és most a új projektben, aminek hát a végén ez egy 10 milliárd szóból álló, de ez ugye kevésnek tűnik a 200 milliárdhoz, de ez egy minden szempontból megelemzett egy olyan fajta anyag, amiben metaadatok vannak, tehát nem csak a betűket lehet megkeresni, hanem a szófajta ragozást, a viselkedését a szónak, és ezzel, aki magyar nyelvvel akar foglalkozni, van egy olyan biztos pont, ahol biztos, hogy lesz akárhány példa arra a nagyon ritka esetre is, hiszen a 10 milliárd már elég nagy. Amikor indultunk, akkor ez még milliós nagyságrendben volt, tehát azért most már olyan 10 000-szer akkorák vagyunk, mint az elején, tudom, 30 évvel ezelőtt, amikor elindult ez. És épülnek más olyan számítógépes nyelvészeti eszközök, amikről hát már néhányról szó esett, de az alkalmazott nyelvészet nem számítógépes csak. Ennek az intézetnek a területére tartoznak olyan kutatások, ahol a magyar nyelv mellett más, a mi társadalmunkban élő más nyelvekkel találkozunk, és most nem csak a nemzetalkotó nyelvekre kell gondolni, mert határ mellett rengeteg román, szlovák, szerb lakik. Hála Isten, nekik van anyaország, ahol az anyanyelvük van. Hanem arra kell gondolni, akinek Magyarországon van a központja, és például ilyen a magyar cigányság, ugyanis mondhatjuk azt, hogy a románi nyelv az egy általánosabb valami, az nem magyar specifikus, de azt tudni kell, hogy annyira még a legkevésbé asszimilálódott cigány csoportok is gyakorlatilag azt a romani nyelvet Magyarországon mondjuk lovárinak hívják, amit beszélnek, és annak a szókincsnek jelentős része a magyarból jön. Tehát hiába tudjuk, hogy a gyökök egy része a valahai indiai távolságban cigánynyelvből való, de ahhoz, hogy jól tudjanak beszélni, hogy a vagy mondjuk a tartalmat ki tudják fejezni a magyar kultúrába, ők átveszik a magyarból. Ha átmegyek Szlovákiába, ott ugyanezekre a gyökökre már szlovák tövek kerülnek, tehát hogy ezeknek a magyarországi cigányságnak magyar a nyelve, és nem csak lovári van, és még sok más cigány nyelvjárás, hanem például, amiket többen tudnak, hogy létezik, hogy a beás cigány az például egy teljesen másik nyelvi konstrukció. A beás cigányoknak a beás az egy olyan nyelv, ami tulajdonképpen egy történelmileg valaha megállt román nyelv, amit az áttelepítések idején hoztak ide, tehát ők nem a cigány töveken, hanem egy indoeurópai nyelven, a románon kialakuló dialektust építettek föl, és ezzel senki másnak nem lehet foglalkozni, mint azok, akiknek a társadalmában ők itt vannak. Ez a mi feladatunk, és itt milliós lélekszámról van szó, tehát ez egy nagyon fontos, itt az alkalmazott nyelvészetben, hogy a tudásunkat őrá is alkalmazzuk, és akkor a találós kérdés a hallgatóknak, hogy mi a másik legnagyobb magyar nyelvi kisebbség, hát a jelnyelv.
A jelnyelv?
Jelnyelv. Igen, rengeteg siket és nagyot halló honfitársunk úgy születik, hogy ezt a jelnyelvet használja, és hála Isten, a jelnyelv már egy ideje önálló nyelvi státuszban van, tehát nem valami különleges, persze nyilván az átlagpolgár számára az csak olyan furcsa, hogy mutogatnak, meg még sajnálatosabb az, hogy a korábbi gyakorlat, amikor még anyagiak még kevesebb volt a támogatottság, azt kívánta, hogy a nem halló emberek mondják, ahogy tudják, és akkor majd segítenek nekik az utca emberei. Ezek az emberek nem rendelkeztek visszacsatolással, tehát amit ők kimondtak, azt nem tudták hallással korrigálni, tehát furcsán beszélnek, és elterjedt egy szörnyű, káros valami, hogy hát tulajdonképpen ők talán nem is teljesen egészségesek, de szó nincs erről. Tehát, hogy ennek egyrészt a társadalmi státusza azért valamennyire helyreállt, mert ez egy önálló nyelv, de hogy nem az a cél, hogy ők rosszul beszéljenek egy nyelvet, amit nem hallanak, hanem jól beszéljenek egy nyelvet, amit mi nem értünk, vagy egyre többen tessék érteni, tessék jelnyelvet tanulni, és a jelnyelven egyre több mindent elérni. Egy kicsit mondhatom, hogy a szerencsésebb társadalmi fejlődési országokban előttünk vannak, de hála Istennek most már a magyar jelnyelv is eléggé jó státuszban került. Van Európai Uniós képviselőnk, aki siket, és gyakorlatilag a jelnyelv az anyanyelve. Vannak nagyon érdekes olyan emberek, akiknek akár mindkét szülők teljesen siket, és ők hallók, tehát ők sikerült elérni azt, hogy a szülőkkel anyanyelvi szinten beszélnek jelnyelvet, de a halló világban szocializálódnak, és segítenek akár a mi intézményünkbe is ezeknek a jelnyelvi dolgoknak a leírásánál, és itt a magyar jelnyelv az a magyar jelnyelv, tehát az különbözik a szlováktól, a lengyeltől, az amerikaitól, tehát hogy ezek persze két siket találkozik, akkor van esélye, hogy bizonyos alapdolgokat meg tud beszélni jelnyelven, de ezek önálló nyelvek, tehát hogy erre megint nekünk nagyon kell figyelni, és ebben az intézményben ilyen kutatások is folynak, tehát mind a cigányság nyelveivel, mind a magyar jelnyelvvel foglalkoznak. És akkor van egy olyan, amit már mindenki ismer, hogy nekünk szolgáltatnunk is kell, tehát adott esetben a nevek ügyében, ahol állandóan törvénykezés van, hogy hogy lehet, milyen neveket lehet, mármint, hogy utóneveket adni a magyar embereknek, ez sokszor a most születendő gyerek, de nagyon sok ember saját maga akar váltani, meg hogy milyen, ez még a vezetéknévre is igaz, hogy milyeneket lehet, milyeneket nem, de a keresztnevek esetében azt, hogy egyfajta bizonytalanság van, hogy hiába van sok ezer név felsorolva egy listában, amivel bárki választhat, valahol a társadalomban az a különlegesen érdekes, hogy azt keresik, ami még senki másnak nincs, és ezért kitalálnak, vagy szereznek más kultúrákban neveket, és itt már a joggal, meg a társadalom más területeivel találkoznak, tehát ez egy tényleg egy társadalmi nyelvészet, itt tulajdonképpen nem csak nyelvészetről van szó, hanem egy trendről, amit a társadalomban látunk, de ezek az emberek, a név kutatóink, azok kapcsolatban vannak ezekkel, és akár a kormányzattal is, és ez egy nagyon fontos terület itt az alkalmazott nyelvészetnél, és hát még van egy ilyen, a helyesírás. Helyesírás, aminek tanácsadói vagyunk, ahol segítünk, nem mi találjuk ki, tehát egy akadémiai bizottság, aki ezt időnként revideálja, átnézi, de a működtetésében tanácsokat adunk, és segítjük azokat, akik ebben bizonytalanok, sokan vannak ilyenek, és ebbe is most már bejött a mesterséges intelligencia, hamarosan megjelennek azok az eszközök, ahol ezzel segítjük azokat, akik itt kérdéseket tesznek fel. Hát nagyjából ez a négy területnek a specialitása a Nyelvtudományi Kutatóközpontban.
Fú, ez nagyon érdekes, és milyen jó lenne még ezen a nyomon tovább indulni, csak a műsoridőnk jár le, de még van két kérdésem. Az egyik, hogy az ön munkájában mennyire volt fontos az, hogy a matematika az ugyanolyan lényeges terület, mint a nyelvészet, vagy hogy egyáltalán hogyan segíti ez a két terület egymást, miért foglalkozik mind a kettővel?
Igen, ez már egy olyan régi kérdés, hogy erre magamnak nem is szoktam már válaszolni, hanem hát én ilyen vagyok. Én ugye említettem a 30 sok évvel ezelőtti első helyesírási programokat, amik hát végül is AI előttiek, de kellettek ahhoz, hogy a nyelvi tudás a számítógépbe bekerüljön. Meg hát a szótárak fordító programok, tehát sok mindent csináltunk, de az
ez volt, bocsánat, a Morphologic számítógépes nyelvészeti vállalkozás, igen, ami az ön nevéhez
kötődik. Igen, igen, hát ezt 91-ben alapítottuk, és pont azért alapítottuk, mert jött egy nagy ötlet, hogy hogy lehetne a magyar helyesírást az akkor megjelenő PC-ken működtetni, és nagyon gyorsan egy, majd két kollégámmal, akik hárman alapítói is lettünk a cégnek, elkezdtünk ezen dolgozni, és a dolog azért volt nagyon sikeres, mert talán, ha most már így utólag ezt mondhatom ennyi idő után, hát egyrészt, hogy ezt a programterméket, amit ma már, ugye most már annyi minden helyettesít, meg van AI, meg ilyenek, de azért azt lehet mondani, hogy évtizedeken keresztül minden szövegszerkesztőnek része volt. Ekkora léptékű darabszámú magyar fejlesztési program talán nincs is más, tehát nagyon büszkék voltunk, hogy a legtöbben ezt használják. Nyilván mindennek van hibája, és mindig kaptunk kritikákat, de hogy sikerült megoldani egy olyan problémát, ami más nyelveknél azért nem volt, mert ahogy szoktam mondani, az angolban, ha le van írva egy table, hogy asztal, akkor ha valamit ráteszek az asztalra, akkor az on to the table, vagy under the table, így mindenféle. Magyarban is van ilyen, hogy az asztal alatt, mert az névutó. De a többi rag, asztalom, vagy képző, asztalaitoké, asztaloskodás, asztaloskodásaitoké íra, és így tovább, és ez mind az egy szál asztalból vezetjük le, és szavanként mentek ezek a kis butácska, de nagyon hasznos szoftverek, meg kellett tanítani nekik a teljes magyar szóalaktan. Na de előtte jött a gondolkodás, hogy miért foglalkozom én ezzel, erre vonatkozott a kérdése. Úgy alakult az életem, hogy engem többször nem vettek fel az egyetemre, mindenféle okokból, és amikor egyszer felvettek a ELTE, hát akkor a természettudományi karon volt a programozó, illetve a programtervező matematikus, ez egy ilyen kétlépcsős képzés volt, mondom azoknak, akiknek ma ez már természetes, tehát mi akkor nem tudtuk, hogy először egy alapszakot járunk 3 évig, és utána még 2 évig egy mesterszakot, mert az még nem volt a levegőbe, de a programozó volt a mai BSC-nek megfelelő, és a programtervező a MSC-nek megfelelő. Valami szóval engem felvettek erre az egyetemre, és azt mondtam, hogy én most minden, ha már én egyszer itt bent vagyok, akkor mindennel fogok foglalkozni, és fölötti lelkesedésembe elkezdtünk két csoporttársammal nyelvi programokat írni, hát hogy fordító programot írunk. Hát nyilván az nem lett meg, a nyáron kezdtük el, és nyár végére nem lettünk kész, ami teljesen érthető, hogy nem tudom, 3-20 éves ember ezt nem tudja megírni, ha nincsen előképzettsége, és valaki nekem mondta, hogy miért nem iratkozom be a nyelvészetre, ha ennyire érdekel a nyelv, hogy mint programozó, akkor iratkozzak be. Ez akkor nem volt olyan egyszerű, mint ma, hogy csak úgy áthallgatok a másik karra, szóval rengeteg engedély kellett, és akkor én így a két dolgot, a matematikát, programozást, meg a nyelvészetet, azt egyszerre hallgattam, és bennem már úgy kialakult, hogy hogy kéne ezt majd csinálni, és jártam a Nyelvtudományi Intézetbe, ami hát akkor a fellegvár volt, ugye az MTA Nyelvtudományi Intézet, amit hát az előző 9 évben én vezettem, de akkor még nem tudtam, hogy ez így lesz, és ott nagyon biztattak, hogy ez nagyon kell, hogy ilyen matematikai gondolkodású nyelvészek is legyenek, és én borzasztó büszke voltam, hogy én egy ilyen vagyok, majd kiderült, hogy létszámstopp volt 81-ben, amikor én ezt éppen elvégeztem, és nem lehetett oda menni, és akkor én nagyon szomorú lettem, de csak rövid ideig, és ez a kitérő, amit nem fogok részletesen kifejteni, de hát én zenéltem, és a Zenetudományi Intézetbe kiírtak egy ösztöndíjat, és akkor én elkerültem a Zenetudományi Intézetbe ösztöndíjasnak, és ott voltam az első 5 évemet, ott töltöttem, és akkor a matek, a nyelv, meg a zene az úgy a fejembe, hogy összekapcsolódott a 3 dolog. Aztán úgy alakult, hogy elkezdtem írni az akkori műszaki könyvkiadónak a biztatásából, vagy indítatására a számítógépes nyelvészetről egy könyvet, és akkor úgy döntöttem, hogy ez lesz majd az én PhD, hát akkor kandidátusi disszertációnak hívták, és akkor azt mondták a zenészek, hogy ha ennyire nyelvész vagyok, akkor inkább menjek abba az irányba, és akkor nem maradjak mégsem ott, bár élveztem az ott létet, mert igen, kiváló kollégákkal nagyon érdekes programokat csináltunk, az egy külön beszélgetést megér, hogy mi minden történt akkor és azóta. És akkor én ezzel a nyelv számítógép dologgal bajlódtam magamba, aztán elkerültem külföldre, Hollandiába, és amikor hazajöttem, akkor egy ilyen hirtelen pillanat volt, hogy itt valakik akarnak írni egy olyan magyar helyesírási programot, amit ránézésre, amikor ezen a bemutatón részt vettem, akkor úgy látom, hogy nem fognak tudni megírni, mert mert külön van a számítógépesük, külön a nyelvészük, és bár mindenki nagyon jó, de mennyivel jobb, ha az egy személybe van. És akkor hirtelen ötlettel szóltam ennek a későbbi tulajdonostársamnak, egyiknek, másiknak, és nekifogtunk, és akkor mindenféle cég nélkül, még Morphologic nélkül létrehoztuk ezt a helyesírás ellenőrző helyes programot, és akkor ezzel hirtelen állóvizet kavartunk föl, mert hát nincs is cég mögöttük, kik ezek, hát éppen csak a tojáséj a fenekükön, és akkor ilyen sötét lóként megjelentünk, és akkor ez a kihívás, ez eleve a programozónak nagyon jó, hogy valami olyat csinálok, amit a többiek nem. De akkor ez nagyon érdekes helyzet volt, és akkor okos emberek javasolták, hogy erre érdemes céget csinálni, és kicsit viccesen, ugye, aki emlékszik arra, hát nyilván fiatalok nem, de talán van, aki emlékszik, hát mi GMK nevű formációban indultunk, tehát ugye ez volt ma BT-nek felelni, talán legjobb, ami. És hát a GMK az nem KFT volt, tehát egy sokkal gyengébb konstrukció, és az a meglepő, hogy GMK korunkban sikerült a Microsofttal egy szerződést kötnünk, tehát ők nem azt nézték, hogy ki az a GMK, hanem hogy megfelel-e az ő sztenderdjeiknek a program, amit csinálunk. Nem okoz-e gondot a Microsoft termékek között, és mivel elfogadtak minket, később váltunk aztán KFTV, és ha már viszont cég van, akkor ne álljunk meg a helyesírásnál, akkor legyen elválasztó, legyen szinonima szótár, legyen több nyelvi szótár, legyen fordítóprogram, és akkor ezek így nőttek, és a cég is nőtt egy ideig, egyre több mindent vállaltunk, és akkor közben megindult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az Információs Technológiai Kar, Roszka Tamás professzor úr álma, és azt mondta, hogy mindenhol ember központú informatika van, az neki kell, és egyszer megkeresett azzal, hogy mi is ez a nyelv. És akkor mondtam, hogy hát a nyelv az annyira emberközpontú, hogy még tehát a számítógépes nyelvészetet lehet csinálni, magyarországi egyetemeken ilyen nincs, és akkor 2000 körül elindítottuk, és akkor egy-két év alatt beállt és felépült az egész, mai napig is ott tanítok, mert ez az egyetlen hely, ahol ezt azóta folyamatosan hát fő állásban tanítom a számítógépes nyelvészetet vagy nyelvtechnológiát. Úgyhogy ez volt a második ló, tehát az egyik a cég volt, a másik az, hogy tanítottam, és a tanított fiatalokból lettek BSC, MSC, sokan PhD, tehát nekem most már 20 végzett doktoranduszom van, aki ebben a témában végzett, és akkor ők egy része csatlakozott a céghez, majd később a kutatócsoporthoz, amit ott az egyetemen csináltam, majd onnan átjöttek a Nyelvtudományi Kutatóközpontba, amikor ennek a vezetője lettem, úgyhogy azoknak, akiknek a kutatásáról beszéltem, azok jelentős részben, vagy hát részben a saját tanítványaim is, úgyhogy ez nekem nagy öröm.
Ahogy a nyelvről beszélt, azon gondolkodtam, hogy ugye a társadalmi változások mindig is nagyon erősen hatottak a nyelvünkre, és nyilván ez a folyamat nem áll meg. A mesterséges intelligencia hoz-e bármi olyat, ami tovább változtatja a nyelvet, vagy esetleg elszeparálja, vagy az angol lesz az uralkodó, tehát hogy bármi történik-e?
Jós nem vagyok, vagy futurológus, de ugye azért nagyon érdekes, hogy a globalizáció, mint világméretű folyamat azáltal tud sikeres lenni, hogy mindenhol lokalizál. Tehát, hogy a helyi kultúrát támogatja meg, mert akkor tudja eladni. Tehát, ha itt csak kínai nyelvű programok volnának, hiába nagy Kína, nekünk magyart kell eladni, Szlovéniában meg szlovént. Tehát a helyi kultúráknak a támogatásán keresztül valósul meg a globalizáció. Ez azt jelenti, hogy nekem meggyőződésem, hogy ezek a nyelvek azért élnek túl és egyre jobban, mert ezek a különböző eszközök támogatják ezeket a kultúrákat. Azt is tudom, hogy nagyon sokan beszélnek angolul, és ha valaki kevésbé beszél jól, akkor nagyon fél attól, hogy itt minden elangolosodik. Van ilyen tendencia, tehát nem akarom bagatellizálni a helyzetet, de szó nincs arról, hiszen Magyarországon azért gondoljuk meg, hogy mennyi ideig volt a latin az egyetlen nyelve a tudománynak, és a maradék helyen pedig németül beszéltek. És a magyar nyelv 2026-ban köszöni szépen jól él. Tizenvalhány millióan kiválóan beszélik, ez a világban egyáltalán nem olyan nagyon kicsi nyelv, és köszönhető valami különleges dolognak, hogy ez a nyelv tovább akart élni, akkor is, ha közben a latin meg a német volt a hivatalos nyelv. Azt, hogy az angolon tudunk bár hát, hogy az angol az egy kérdés, egy angolszerű nyelven tudunk egymással beszélni, az egy nagyon hasznos dolog. 100 éve inkább a francia volt ilyen, talán előtte itt Közép-Európában a német. Most az angol, ez nem elveszi. Persze, most az idősebbek, bár én már elég idős vagyok, de azt gondolom, hogy sokan hallgatják ezt, azt mondják, igen, de az én unokám már úgy beszél, hogy én azt meg se értem. Higgyék el, hogy mindenkorban minden technikai változásnak a fogalmi rendszere, ahogy bekerül, az idegen egy korábbi generáció számára, ez kétségtelen, hogy most hatékonyabban jelenik meg. Tehát most annyira sok dolog jön be, hogy már szinte a fogalmakat se értjük, nem hogy a nyelvi szavakat. De hogy nincsen olyan gond, hogy a magyarok csak azért angolul akarnak beszélni. Na, én is látom, mert például multicégnél dolgozik két gyerekem is, és én tudom, hogy milyen az, amikor reggeltől estig angolul beszélnek, de azért a barátaival magyarul beszél, és azért nem fog elfelejteni. Tehát az igényességet azt az iskolában kellene, meg a családokban erősen nyomni, mert a nyelv önmagában nem fogja akarni átvenni a pozíciót, hanem inkább a kényelem meg az igényesség hiánya az, ami ilyenkor lehet probléma. Tehát a köznevelésnek azt hiszem sok feladata van, és nem is a konkrét tudás átadása, mert ebben ez az AI sokat segít a konkrét tudásba, de annak a viselkedési formának, hogy hogy kell megőrizni azt, ami nekünk fontos, és ezt spontán tenni, hát például a nyelv fenntartása, abban azért sok szerepe van, és azt gondolom, hogy nem, én nem érzem azt, hogy ez kicserélődne, és az AI miatt pedig pláne nem, hiszen a magyar szövegeket szaporítja, legfeljebb laposítja a nyelvet. Tehát azt meg látjuk, hogy sémák. Tehát ha nem fogjuk állandóan újabb és újabb nyelvi konstrukciókkal ellátni, és amiből ő tovább tud tanulni, akkor ha nem lesznek olyan íróink, költőink, nem tudom én, vagy nyelvi konstruktőreink, akiknek a nyelvi konstrukció úgy jut eszükbe, ahogy ezeknek a rendszereknek azért nem juthat eszükbe, mert nincs rá példa. Uh-huh. Ők olyat nem fognak csinálni, amire nincs példa. Tehát, hogyha mi olyanokkal látjuk el, és egyre gazdagabb nyelvi tartalommal, akkor ők ezt fogják követni, mindig kicsit sematizálják, de mindig jön a vérfrissítés. Ha hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy jó, ez már minden megcsinált helyettünk, akkor veszély van, de én azt gondolom, hogy ezt kellene a köznevelésben tudatosítani, hogy ezek az eszközök segédeszközök, és hogyha mi jó irányba megyünk, akkor kiszolgál minket, különben tényleg baj van, de nem az eszközök a hibások érte.
Prószéki Gábor számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, korábbi főigazgatója volt a vendégem. Ez az interjú újra hallgatható a Spotify-on, hiszen van saját csatornája a műsornak. Ott egyébként 20 perccel hosszabban beszélgetünk, mert még az is kiderül, mit gondol vendégem az emberi kreativitás és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról. Én köszönöm már a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallották.